Áldott szombatot mindenkinek! Kedves gyerekek, hoztam nektek ajándékot. Mindjárt két dobozzal is csomagoltam, hogy mindenki örüljön. Ez az egyik, és ez a másik. Csak az istentisztelet után fogjuk kibontani az ajándékokat, és mindenki csak az egyikből választhat magának. Vagy ebből, vagy pedig ebből. Gyújtsa fel a kezét jó magasra, aki ebből a gyönyörűségesből szeretne ajándékot választani magának. Ó, azért látom, hogy van néhány. Ki nem? Akkor gondolom, aki most jelentkezett, az már ne tegye föl, hanem azt tegye föl a kezét, aki eddig nem jelentkezett. Aki ebből szeretne. Aha, három. Jelentkezünk, így is van. Akkor most elárulom, hogy mi van a dobozban. Ebbe a csodálatos dobozba csupa használhatatlan holmit tettem. Üres samponos flakon, kiürült gyógyszeres szelence, kibélelve újságpapírral. Na, ki az, aki még ezután is ebből szeretne ajándékot választani? Nem hiszem, hogy örülnél egy üres samponos flakonnak. Na, de elárulom azt is, hogy ebben mit raktam. Ebben olyan gyönyörűséges, nagyon értékes köveket tettem, amikről a Biblia azt írja a leges legvégén, hogy majd ilyen kövekkel fogja az új Jeruzsálem kapuit díszíteni az Úr. Én csak ilyen kicsi köveket hoztam, az én kedvencem a jáspis. Ilyen kicsi kövek közül választhattok majd magatoknak, de remélem ez mindig arra emlékeztet majd benneteket, hogy mi oda vágyunk, ahol minden és mindenki tökéletes lesz. Akkor most kérdezek egy nehezet. Szerintetek miért választottam az ajándékozásnak ezt a módját? Miért nem csak kiosztottam a köveket, hogy mindenki örüljön? Na, mit gondolod?
Mert hogy azt választjuk, amit szeretnénk.
Aha, ez is egy jó válasz. Ki gondol mást? Na?
Hát ez... Hogy jó vagyunk.
Ja. Mert nehéz kérdés, van még valakinek valami ötlete?
Ha kitalált, hogy ki örül a kisebb ajándékoknak, és ki inkább a nagyobb ajándékok.
Ha, ez már nagyon közelít, mert szeretnék nektek valamit tanítani, valami olyan fontos dolgot, amit még egy prófétának is meg kellett tanulnia. Kíváncsiak vagytok erre a történetre? Akkor elmondom. A mi történetünk a régi időkben kezdődött. Abban az időben, amikor Izraelben az első király uralkodott. Hogy is hívták az első királyt Izraelben? Ki tudja? Hangosabb. Saul volt a neve, bravo! Izrael első király Saul volt, és amikor uralkodni kezdett, akkor még nagyon jó király volt, mert mindent az Úr parancsolatai szerint tett. De ahogy teltek, múltak az évek, a fejébe szállt a dicsőség. Nem gondolt már a Jóistenre, hanem saját feje után ment. Szerintetek lehet valaki jó király úgy is, hogy a maga feje után megy?
Nem.
Bizony nem. Saul sem volt jó király. Bánkódott is miatta eleget Sámuel próféta. Még egy napon így szólt Sámuelhez az Úr. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Menj el Betlehembe, és kend fel az Isai fiai közül azt, akit majd mutatok neked. Elment tehát Sámuel próféta Betlehembe, szólt Isainak, hogy jöjjenek el, mert áldozatot fognak bemutatni. Meg is jelent Isai 7 szép dalia fiával. Amikor Sámuel próféta megpillantotta a legidősebbet, Eliábot, mindjárt felcsillant a szeme örömében. No, gondolta, ez a szép, magas fiatalember, ez olyan, mint Saul, a király. Biztosan őt választotta az Úr. De akkor, abban a pillanatban tanította meg őt a Jóisten egy nagyon fontos dologra. Azt mondta neki Isten, Ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mit gondoltok, mit értett meg ebből Sámuel próféta? Hiszen mi van a szívben? Erek, izmok, meg vér. Erre gondolt Sámuel? Nem bizony. Valami olyasmire gondolt, hogy például, amikor azt mondja neked az anya, hogy menj csak édes, vidd ki a szemetet. És te úgy felelsz, igenis, már is megyek, nagyon szívesen. Akkor az Úr szépet lát a szívedben. De amikor azt feleled, már megint én, akkor az Úr nem szépet lát a szívedben. Hát, szerintem valami ilyesmire gondol Sámuel próféta is, és pürkészte tovább az ifjakat. Megnézte mind a hetet, de egyiknél sem szólt az Úr. Akkor az apához fordult. Vajon itt vannak-e már mind az ifjak? Hátra van még a legkisebbik, mondta az apa. És ímé ő a juhokat őrzi. Küld el, és hívasd ide ő, mert addig nem ülünk le enni, amíg ő ide nem jött. Így történt, hogy elhivatták Dávidot a juhok mellől, mert már biztosan mindannyian kitaláltátok, hogy Dávid volt a legkisebbik fiú. És amikor Sámuel próféta megpillantotta Dávidot, akkor dobban csak nagyot a szíve, mert Dávid pirosposgás volt, kedves tekintetű. Látszott rajta, hogy ő sűrűn mondhatja azt a szüleinek, hogy igenis, már is megyek nagyon szívesen, hiszen a juhokat is ő rábízták. Ő vigyázott rájuk. Nem is mondom tovább a történetet. Elővette ugye az olajos szarut, felkente királlyá Dávidot, de ennél tovább nem mondom, majd nézzétek meg otthon. De azt szeretném, ha két dolgot megjegyeznétek ebből. Az első, hogy soha senkit ne ítéljetek a külseje alapján, mert lehet, hogy valaki nem örökölt szép vonásokat a szüleitől, vagy az öregkor már elhalványította a szépségét. De ha Krisztus él a szívében, ő gyönyörűnek látja a Jóisten. És a másik, amit fontos megjegyeznetek, hogy ti is minden nap azért imádkozzatok, hogy a Jóisten titeket belülről szépé tegyen. És most tanuljuk meg azt az igeverset. Emlékeztek, mit mondott Sámuel prófétának az Úr? Azt mondta, mert az ember azt nézi, ami a szívben van. És most fogjuk ezt fogjuk megtanulni. Mert az Isten azt nézi, ami... Bocsánat. Mert az ember azt nézi, ami a szívben van, de az Isten azt nézi...
Ami a szívben van. Az ember azt nézi, ami a szívben van.
Mert az Isten azt nézi, ami a szívben van. Na most összekavarodtam, de most már akkor végül is kitisztáztuk ezt a dolgot, akkor mondjuk el együtt, és hogy honnan való az idézet, azt már is mondom. 1 Sámuel 16:7. Jaj, de ügyesen mondjátok vele. Na, akkor mondjuk el megint. Jó? Mert az Isten azt nézi, ami a szívben van. 1 Sámuel 16:7. Amen. Köszönöm a figyelmet, mehettek a helyetekre. Ugyan kint találkozunk.
Mivel a szombat életünkén csak egy prédikáció szólt lenni, ezért most be is fejeztük. Mindenkinek a tanítás megtörtént, én ennél szebbet úgysem tudok mondani. Nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is szólt, és mennyire jellemző ránk, hogy az ember azt néz, amit a szemével kívülről lát, nem pedig azt, amit az Isten, ami a szívben van. És tanítson meg bennünket is, nagy gyerekeket erre. A mai alkalom, amivel tudtam, hogy Káposztás megyere jövök, és ez mindig egy családi prédikáció, mint a múltkor is emlékeztek, itt az ember kicsit elengedheti jobban magát, és abban az értelemben, hogy beszélgethetünk meg, még kicsit dialógus is lehet a prédikáció helyett. Ilyenkor mindig bátrabban vállok olyan témát, ami engem is foglalkoztat, és még nincsen teljesen kiforva, de nekem energiát ad. Emlékeztek, hogy a múltkor mi volt az a téma, ami nekem energiát ad? Adott? Hogy? Énok, hogy milyen volt Énok? Így van. Hát a mai alkalommal azzal a témával szeretnék foglalkozni, hogy nagyon sok keresztényt, megnyomorít, ez nem tudom, jó szó-e, agyon nyom az a felelősség, hogy nem vagyok elég jó, hogy én nem csináltam meg, nem értem oda, nem érem el, és hogyha az Úr visszajön, akkor végem van. Nem akarok nagyon becsalogolni semmit. Azt gondolom, hogy nagyon sokan, akár adventisták, akár fiatalok, akár idősebbek komolyan veszik a hitet, megvan ez a problémájuk, nem kísértésnek mondom, meg lehet ez a problémájuk. Én megmondom nektek őszintén, hogy talán nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal, hogy néha éjszaka felébredek és gondolkodom az életemben, az Istenhez való kapcsolatomon, ahhoz, hogy azon, hogy hogyan jutok majd oda. Ez egyik fele, ami foglalkoztat. Ugyanakkor itt van a másik fele, egy nemrégi felfedezésem, amit nem azért hoztok meg veletek, hogy bármilyen táborokra osszam az adventista hívő népet. Az a megértésem van, hogy nekünk, akik a szombatot ünnepeljük, a szombat igazságát ismerjük, nagy küzdelem, majd elolvasom a végén ezt a részt, nagy küzdelem szerint nekünk két esélyünk van, három esélyünk van, nem kettő. Az egyik esély, hogy hitáltal nem igazolunk meg, és elpusztulunk, ezzel nem akarok foglalkozni. A másik esély, hogy mielőtt Jézus visszajön, meghalunk, de a részleges feltámadásból feltámadunk, és ott leszünk, és majd elváltoztat bennünket az Úr. A harmadik esély pedig az, hogy nem halunk meg, haláltapasztalása nélkül fogunk találkozni az Úrral, és úgy változunk el. Tehát azt akarom mondani csak egyszerűen, hogy az az óriási ígéretünk van, hogy akik itt vannak ebben a teremben, akik hitáltal üdvözülni fognak, azok mind meg fogják tapasztalni az egy szempillantás alatt elváltozunk ígéretét, ami egyenlő a 144 ezer ígérettel. Ez annyira hatalmas ígéret, pont nekem, pont neked, hogy én azt mondtam nagyon sok gyülekezetben, hogy Noé korszakát is lehet irigyelni, az apostolok korszakát is lehet irigyelni, Ellen White korszakát is lehet irigyelni, de ez a korszak, akik Ellen White óta haltak meg, vagy akik élőben meg fogják látni Istent, ezek mi vagyunk, hogy mi elváltozunk, és a 144 ezerre leszünk, és bemegyünk a templomba, és mi az a speciális csapat leszünk, akiről mindig úgy olvastuk, hogy ezek azok, akik, és lehet folytatni. Ez egy óriási ígéret, nem? Az, ami még vonzóbbá teszi azt, hogy én szeretnék ott lenni. Miközben el se tudom hinni magamról helyesen és egészségesen, hogy én, hogy pont engem sorolt ebbe a generációba az Isten, hogy én lehetek a 144 ezerrel ott az egyik. Ez szinte felfoghatatlan ígéret. Ez szinte. De látni fogjátok, hogy ez olyan biztos, mint Isten bármely ígérete. Na de mi köze van ennek a kettőnek, hogy az ember szorong, hogy vajon nem csinálta meg, nem ér oda, Isten nála nem fejezi be azt, amit elkezdett, és egy hatalmas ígéret van a másik oldalon. És nekem az áthidaló az az, amit már régebben, amivel már régebben foglalkoztam, de most újra itt van az asztalomon, az pedig az, hogy hogyan köt Isten szövetséget az emberrel. Hogy mi az isteni szövetségnek a lényege. Hogyan köt szövetséget velem arra, hogy engem, hogy nekem örök életet ad. És most egy fél percen megállunk, és most nem kell senkinek se hangosan mondani, csak magának válaszoljon arra, hogy mi a szövetség lényege. Nem kell hangosan, csak magadba. Isten milyen alkut, bocsánat a talmi szóért, milyen üzletet, szándékosan sarkítok, milyen szövetséget kötött velem. Mi az én részem, és mi az Istennek a része. Jó? ebben a definícióban van benne a szorongásnak, a csírája. Hogyha valaki úgy definiálja, úgy határozza meg, hogy a szövetség lényege az, hogy én isteni erővel engedelmes vagyok a törvénynek, és ezért megkapom az örök életet, ez az egyik definíció. A másik definíció azt mondja, hogy mindegy, mit teszek, Isten ígért, megígérte nekem az örök életet, és akit elkezdett, az befejezés, eljutok az örök életre. A harmadik definíció, hit kell, és munka kell, és a kettő ötvözete lesz az, ami engem bevisz az örök életbe. Hát ilyen definíciók vannak. Vagy esetleg valaki azt mondja, hogy csak hit kell. Jó? Körülbelül lefettem azt, amit, vagy valakinek van még egy ötödik, amit nem mondtam, és jó. Jó. Lehet így, ugye? Tehát, mit is kell? Akkor nézzük meg, hogy Isten hogyan, hol van az első szövetségkötés? Ki emlékszik a Bibliában, hol olvasható az első szövetségkötés? Noé, én kicsit, az is egy jó válasz, ahogy a gyerekeknél mondta Csilla, de van egy jobb, jön egy jobb válasz, Ádámnál van az első. Mi az első szövetség? Jó, menjünk oda, hogy Ádámnak, Ádámmal milyen szövetséget kötött. Nem is gondoltad. Harmadik, Teremtés könyve, egy Mózes első könyve, a harmadik fejezet, 15. verse. Azt mondja, ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Hát ez egy érdekes szövetség, nem? Azt mondja, hogy én az Isten ellenségeskedést szerzek, és te az ellenségeskedés miatt, amit én szerzek, rátaposol a fejére a sárkánynak. Ez egy érdekes, olyan, mint hogy azt mondanám, hogy kössünk szövetséget. Veszek neked egy új négykerék meghajtású terepjárót. Itt a sluszkulcs. Jó ez a szövetség? Jó hangzik? Elvennéd ezt a kulcsot tőlem? Mint a sik? Ne, azt mondom. Itt van egy új terepjáró, látom Budaörsön a hegy tetején laksz, oda azért mégiscsak télen nem lehet fölmenni egy két elsőkerék vagy hátsókerék meghajtás autóval. Azt a szövetséget kötöm veled, hogy te továbbra is lakjál Budaörsön, itt a kulcs, menjél föl. Amen. Amen. Tudjátok, mit jelent héből az, hogy amen? Langyos. Van egy még jobb fordítás. Hiszem. Bízok ebbe, köszönöm. Milyen érdekes, nem? Azt mondja Isten, ellenségeskedést szerzek közötted az asszony magva és a kígyó magva között. Tessék. Mit tettél érte? Mit tett Ádám ezért? Semmit nem tett ezért Ádám. Isten az ő végtelen szeretetében azt mondja, ebbe a helyzetbe kerültél, én szövetséget kötök a megmentésedre, itt a kulcs. Hogy mondják, fordítsd el, és padlógázz. Ez történik? Mi a következő szövetségkötés? Jó hallottuk, Noé, ugye? Lehet, hogy nem vagyok itt. Noénál az Úr még tovább megy, ami már szinte szájba rágós. Azt mondja, szövetséget kötök veled, meg az ég madaraival, meg a földön csúszómászó minden állattal, hogy többé nem lesz özönvíz. Pont. Erre az állatok mondtak valamit, hogy rendben, akkor én jól fogok viselkedni. Nem mondtak semmit. Noé mondott erre valamit, hogy rendben, akkor jól fogok viselkedni. Ádám mondott valamit, hogy rendben, akkor jól fogok viselkedni. Az Istennél a szövetségkötés olyan nem emberi. Nem? Istennél a szövetségkötés azt jelenti, hogy ígér valamit. Jól mondom? Megígérem, hogy ellenségeskedés lesz közötted, meg az ellenség között. Ha nem tennék be ellenségeskedés a lelkedbe, nem is lenne lelkiismert furdalásod. Nem mondaná a hang, hogy mi lenne a jó, amit tenni kéne. Pont az a hang, amelyik azt mondja, hogy mi lenne jó, hogy tenni kéne, azért hálát kéne adott, hogy hát bennem is működik. Ellenségeskedés szerzett bennem, pedig én semmit nem tettem ezért. Ugyanúgy működik, mint ahogy levegőt tudsz venni. Ugye? Ezért sem tettél semmit, és örülsz neki. Az ellenségesedés hangja benned van, a lelkiismeret hangja, a szent lelk hangja benned van, örülj neki. Azt mondja, a szivárvány nem lesz többé özönvíz. Akármikor esni fog, tudhatod, hogy nem lesz. Amen. Milyen érdekes ez, nem, hogy így működik a szövetségkötés. Menjünk tovább, a következő szövetségét már most mondatok, Ábrahám. Nem? Ábrahámnál mi történt? Az hol is van? 2 Mózes 3?
1
Mózes, bocsánat. Szerintem 2 Mózes.
2 Mózes 3 Mózes.
Bocsánat. 1 Mózes 12. Kezdjük az elsővel, igen, mert több helyen is van. Azt mondja 1 Mózes 12. Nézzük meg Ábrahámmal hogyan köt szövetséget az Úr. Ez az Istenről, Jézusról, ez egy csodálatos ismeret. Hogy én nekem nem kell félni tőle, amikor oda jön hozzám, azt mondja, hogy gyere, kössünk szövetséget. Ábrahám, kötünk szövetséget. Következőt mondom neked. Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. Ábrahám, kössünk szövetséget, mutatok neked egy földet. 1. Nagy nemzeté teszlek. 2. Megáldalak téged. Felmagasztom ott a nevedet. Áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak. És megáldom a föld összes nemzetségét. Megkötjük a szövetséget? Milyen fantasztikus ez, nem? Hogy nekünk milyen képünk van Istenről? Az a képünk van, hogy ő ad valamit, és cserébe elvár valamit. Itt nem olvassuk a Bibliában ezt, hogy ő elvár valamit Ábrahámtól. Azt mondja, tetszik neked az ígéret, amit adok neked? Nagy néppé teszlek, megáldalak téged. Aki téged áld, azt is megáldom. A föld minden nemzetségét megáldom. Adok neked egy egészen másik földet, amit én terveztem el. By the way, zárójel, Pál apostol azt mondja, hogy pedig Ábrahám még egy talpalatnyi földet sem adott abból, amit körbejárt. Mert Pál már értette, miről szól, mert Ábrahám is értette. Ugye erre visszautal. Azt mondja itt 1 Mózes 12-ből, hogy a földet neked adom, hogy csak bejársz, amit ez a szemed ellát, észak, kelet, nyugat, dél, az mind a tiéd lesz, erre Pál megjegyzi, pedig még egy talpalatnyit sem kapott. Akkor Isten mit is ígért neki? Azt mondta Ábrahámnak, neked adom az örök életet, és a mennyei édent, a mennyei Kánoánt. Ez az ígéretem van neked. Kéred? Kell a sluszkulcs? Uram, mit kell tenni érte? Elég jó vagyok, hogy bemessek arra a földre? Ádám nem így reagált. Uram, mit kell tenni érte, hogy adj nekem egy magot, aki megszedik, és aki a megváltó lesz? Nem így reagált rá. A madarak és a vadak az özönvízzel nem mondták, hogy mit kell tenni érte, hogy többé ne... Kihirdetem, ez az ígéretem, és ez a szivárvány jelenleg, hogy amit én ígérek, azt én betartom, és úgy lesz. Aztán tovább, ugye, nyilván Ábrahám kiment, és megtetted, aztán mi történt? Utána mondta neki, hogy nézz fel az égre, számold meg, ha meg tudod a csillagokat számolni, és neked annyi leszármazottad lesz, pedig már öreg. És ebben mit mond? Héberül Pál apostol, vagy a szöveg, és hitt. Ábrahám. Amen, Ábrahám. Ez a szöveg. Milyen fantasztikus ez, nem? Ott van, ha magára néz, hát én aztán biztos nem leszek a népek atya. 80 éves vagyok. Lehetetlen. Sára már régen megszűnt fogamzóképes lenni. Lehetetlen. Erre Ábrahám felnéz, azt mondja, Isten, itt a sluszkulcs. Azt ígérem neked, hogy nagy nemzetek atya leszel. Minden hívő atya, te leszel a példaképe az összes embernek, aki valaha a mennybe jut. Amen. Micsoda válasz, nem? Micsoda válasz. Nem kezdett el gondolkodni, mondja is Pál apostol, nem gondolkodt azon, hogy az ő teste már elhalt Sáráé, hanem amen. Nem gondolkozott azon, hogy milyen állapotban vagyok 40 év adventizmus után, 652 szombatiskola után, 20 év tizedfizetés után, hány és hány ezer másokért tett szolgált után milyen állapotban vagyok. Nem ezt mondta, Nem ezt mondta Ábrám, hogy el van halva a testem, azt mondta, ámen. Ha az Isten mondja, az nem, ő nem tévedhet. Mi mondott a szolgáknak, aztán későbben még neki meg kell tanulni leckét. Izsák megszületett, ugye, de még mindig újra és újra tanulni kellett a leckét, ez körülbelül örömhír nekünk. Nehogy elkeseredj. Nehogy elkeseredj. A hit leckét ennek az óriásnak, aki azt mondta ott, a csillagos ég alatt, hogy ámen, hiszek neked, atyám, mert eddig is te vezettél engem, ez az ember elbukott. Egy kis időnek kellett eltenni, és Sárával már ment a konspiráció. Hát úgy gondolta Isten, hogy ámen, meg a mi erőfeszítésünk. A jó keresztény munkálkodik a hitével párhuzamosan. Hit és munka, abból lesz az üdvösség. Akkor gyerünk, csináljuk meg. Hát, hogyha az emberi erőfeszítés az lehetetlen, hát el van halva a testünk, akkor valamit meg kitalálunk. Az már nem ámen. Az már nem, az már az emberi tevés, vevés, hogyan kéne. Elbukott. És azt mondja neki Isten, mit ígértem én? Azt ígértem, hogy Sárától lesz. Az ígéretből lesz. És azt, mikor ezt megtanulta, elvitte a Mória hegyére. 20 évvel később. Nem tudom pontosan, körülbelül 20 évvel később. És már mindent tudott. Azt mondta ott a szolgáknak, mi elmegyünk a gyermekkel, és majd visszajövünk, és Pál apostol megmagyarázza, mert tudta, hogy ő fel tudja támasztani. Mert megígérte, és Isten nem téved. A Vagoner úgy magyarázza, emlékszem, teljesen így átjárt a libabőr, azt mondta, hogy az még csak hagyjám, amikor az emberi törvények ellenére azt mondja Isten, hogy Sárától lesz a gyereked. És bízzál, azt még meg lehet bízni. De amikor a saját szava ellen mondja Isten, ne ölj, és Izsáktól lesz neve származottad, és most menj és öld meg, amikor az Isten szava ellen mondja az Isten, hogy mit kell tenni, na az... Az már a hit próbája, nem? Téged nem tett ilyen próbába. Téged nem tett ilyen próbába, de a hit atyán ma megmutatta. Megmutatta, hogy ámen, elmegyünk, megígérted, úgy lesz. Megígérted, úgy lesz. Isten arra akarja tanítani az egyes keresztényeket, hogy az ígéretébe úgy bíz, mint a kőszí... mint Istenben, mert nem tud nagyobbra esküdni, mint magára. Higgy, mint az Isten létezésében, mint én a vagyok, mondtam neked azt. És ne tekints semmire se. Az ígéret, az ígéret, az ígéret. Hogy mondja a Biblia? Igen, igen, becses ígéretek által változunk el. Nem így van? Nem azáltal változunk el, hogy törekszünk jó dolgokat csinálni. A Bibliának egészen más a képe. A Bibliának, ezt kiakasztotta 1888-ban a Minneapolis-i konferencia egyik oldalát. Micsoda? Hát lejjebb viszed a standardet, hol lesz itt a munka, hol lesz itt a törvénynek való megfelelés. Az egész adventizmust alássátok Jones és Wagoner, ezt nem lehet megcsinálni. Mit hirdettek ti itt? És megszólt a proféta, soha ilyen tisztán nem hallottam még az evangéliumot hirdetni, mint ami Jones és Wagoner száján volt. És ha mindig elmosok, amikor visszaidézve a csillagig beszélünk, vesző, mondta a profétanő, kivéve mikor férjemmel beszélgettünk erről. De nem tud hazudni ő se. Ő nagyon tisztán, nagyon tisztán. Hát őszinte, igen, igen, nem, nem. Azt mondta, soha ilyen tisztán nem hallottam még Jézus evangéliumát hirdetni, kivéve mikor férjemmel beszélgettünk erről már az elmúlt hány évben. Nyilván. Mert csak egy evangélium van. Mert csak egy evangélium van. Az ígéret evangéliuma. Az ígéret evangéliuma. Ábrámnak megígérte, és azt mondja 1 Mózes 15, 6. verse, és hitt az Úrnak. És hitt az Úrnak. És ámen az Úrnak. És tulajdonított néki, ő néki igazságul. Ez picit átvezet bennünket arra, hogy mit is jelent majd a hit által megigazulni. Először csak azt fejtegetjük, hogy mi az, hogy hinni. Először csak azt fejtegetjük, hogy a depresszió, a keresztény felelősség nyomásától csak egyféleképpen tud az Úr megszabadítani bennünket, hogyha megtanulunk bízni benne, ha megtanulunk hinni benne, hogyha az ígéretekkel van tele a gondolkodásunk. Az a baj, hogy mi nem az ígéretekről gondolkodunk, Isten ígéreteiről, hanem a mi lemaradásainkról, hiányosságainkról. Így van? Így van? Pontosan azt tesszük, amire Pál apostol a zsidókhoz írt levélbe figyelmeztet. Hitáltal ez történt, bizalom által ez történt, elhívás által ez történt. Ezt sorolja, és azt mondja, kifogynék az időből, ha végig kéne sorolni. És azt mondja Pál apostol, tanuljátok meg a Bibliából, hogy egyetlen egy lecke van. Ez egy lecke, nem más, tanulj meg bízni Istenbe. És ne tegyél kérdőjelt, hogy vajon a másik oldalt te hogyan fogod beteljesíteni. Ábrahámnál megtette. Ott is nehéz volt. Ugye Ábrahám is azt mondja, hogy miért kapta a körülmetélkedésnek a jegyét? Emlékeztek erre a részre? Miért kapta? A körülmetéletlenségében mutatott, megnyilvánult bizalom jeleként kapta. Nem a körülmetélés ment meg bennünket, nem a jó cselekedetek mentenek meg bennünket, hanem ha megvan a hit, akkor a hit által lesznek munkálkodások. A hit fog minket a munkálkodásra nyomni, sürgetni, stb. A hit visz minket arra, hogy tegyünk valamit. Nem úgy van, hogy hit és munkálkodás, hanem úgy van, hogy a hit által megnyilvánuló szeretet. A hit miatt megnyilvánuló szeretet. A hit által vezetett megnyilvánulások. Az Isten szavának való bizalom általi átalakulásunk. Értedek a különbséget? Nem hit és munka, nem a hittel megegyező munka, hanem a hitből természetesen fakadó, ellenállhatatlanul kitörő reakció. Az a hit által munkálkodó szeretet. Isten meg tudta csinálni ezt néhány hithőssel, Énok és a többi. Azt mondja, most megcsinálom egy néppel. Megtanítom egy népnek, hogy hinni kell. És akkor elkezdte, azt mondta, hogy elmentek Egyiptomba, ott nagy néppé lettek, rabszolgák lettek. Azt mondta Isten, most kivezettem őket. Kivezetem őket, és megtanítom őket a hit leckéjére. Sikerült? Könnyű volt? Nagyon nehéz volt. Kihozza, először is ott van este, ugye mondja, hogy az ördög van, most csak nagyon slagfortokban szabad így mondani, azt mondja az, hogy ha befestitek vérrel, a bárány vérével, akkor nem lesz semmi gond. Így történt, az angyal végig megy. El tudod képzelni az első szülőt, én is első szülőt vagyok, van, aki még első szülőt férfi itt valaki közöttünk? Na, te egy pillanatra csak gondoltok, ott vagytok Egyiptomba. És azt mondják a vének tanácsa, hogy Mózes, most Isten azt mondta neki, hogy le kell ülni a bárányt, be kell festeni az ajtó, szemöldökfát, mert ha nem, akkor az első szülőt, és ez a tizedik jegy. 9 már megtörtént. Teljesen biztos vagy benne. És ott ülsz, mint első szülött, és várod, hogy most mi lesz. És hallod, hogy az előző szomszédban már jaj veszékelés van. És közelített az öldöklő angyal. Azt mondja, White, vizualizáljátok, képzeljétek el a Biblia történeteit. Nekünk szól, hogy átalakítson. És ebből a szabadulásból kimennek gazdagsággal, csak most történt este, mennek a Vöröstenger felé, és jön utánok a hadsereg, egy óriási nagy, hogy is mondjam, bátorító esemény történik, és ott vannak a Vöröstengernél, és mindjárt pánikba esnek. Pedig csak néhány órával ezelőtt élt át azt, mint elsőszülött, hogy nem halt meg. Miközben mindenki jaj veszékel. Ilyenek vagyunk? Ilyenek vagyunk? A bizalom leckéjét, az ígéret leckéjét kéne megtanulni, és nem megy. És nem megy. És akkor vezeti őket. Jön az egyiptomi sereg, pánikba esnek, mindenféle baj lesz, de azért mellettük szóljon. Még azt mondta Mózes, hogy lemegyünk a Vöröstengerhez, akkor elindultak. Tehát nem voltak annyira hitetlenek. Elindultak, a tenger habjai megnyalta a lábukat, ez hit által volt? Hittek, hogy Isten mit mondott. Nem tudták, mi fog történni, de hittek, hogy Isten mit mondott. És szétválasztotta a Vöröstenger, keresztül mentek. Ez is megvolt. Kettő, most már biztos hinni fognak. Most már biztos soha nem fog eszükbe jutni az, hogy ők nem jutnak el az ígéret földjéig. Vagy hogy nem olyan földre mennek, ami teljesen nézzel forró Kánaán. Ilyen nem fog eszükbe jutni soha többet. Megúzták a 10 csapást, megúzták a Vöröstengert, most már erős a hitük. Ilyenek vagyunk? Ennyire nehéz eset? Ennyire nehéz eset? Isten nem adja föl? azt mondja, én újra és újra ígérek nekik, újra és újra ígérek nekik, hát ha egyszer megtanulják, mert az ígéret el lehet hinni. Odaérnek, három nap, nincs elég víz. Így volt? Szomjúhoznak. Hát ez a Mózes azért hozott ki bennünket, írja a prófétanő, hogy majd itt elpusztulunk, és a vagyonunkra szert tesz. Újra nagy herceg lesz. Betegesek, mint én. Mint én. A másik. Hogyan is csinálja, stb. Ott látjuk magunkat ebben a népben. Nincs víz, és ahogy mennek a forrás felé, ez is egy ilyen érdekes, nem tudom, olvastátok-e, hogy azt, hogy Ellen White megdöbbentett, hogy Mózes tudta, hogy ahova oda fognak érni, ott a forrás keserű. Gondoljátok el, milyen pszichológia helyzet a vezetőnek, hogy tudja, hogy ahova mennek, hamarosan örömújongás lesz, hogy víz, forrás, és csak egy perc, és keserű, meg akartok engem ölni, mármint, hogy meg fogják kötölni, és megy az Isten népével. Mózes megtanulta a bizalom leckéjét. Nem mondom, hogy nem zavarta, tudta, hogy Isten ki fogja segíteni. Meg volt, édesítették a vizet, megitták a vizet, most már csak megtanultak Istenbe hinni. Megtanultak? Nem. Mentek tovább, most meg éhesek lettek, nem így volt? Vizet adott, a rossz forrást átalakította, az első szülötteket nem ölte meg, tele vagyunk zsákmánnyal, az egyiptomiak kincsével, egyiptomi sereg elpusztult, megkaptuk, átjöttünk a Vörös-tengeren, de biztos éhen fogunk halni. Megmentett a betegségtől, megmentette a házasságomat, a gyerekemet beiskolázta, munkát adott a családomnak, végig vezetett a sok nyomorúságon, de biztos nem fog elvinni a mennyországig. Ugye? Kedves zsidók! Nem viccből mondom. Kedves izraeliták! Rólunk szól a történet? Rólunk szól a történet. És Isten a csodálatos szeretetében soha nem adja föl. Ígérek neked még nagyobbat. Ezzel mind végigmentél, én a mennybe viszlek. A 144 ezer leszel ott. El tudod képzelni, hogy a 144 ezer között leszel? Ez az ígéretem, itt a kulcs. Akarod? Vedd el! Biztos ilyen halok. Biztos szomjan halok. Biztos. Mikor vesszük le magunkról a hitetlenségnek ezt az öltözőkét? Mikor vetjük teljes bizodalmunkat az Úrban? Megígérte. Mindegy, hogy válságban van a házasságom, mindegy, hogy válságban van az egészségem, válságban van a munkám, mindegy. Mindegy, hogy a sivatag közepén megyek, és nincs víz és étel. Nekem egy olyan ígéretem van, amivel senki más nem rendelkezik, csak az, aki a szerető Istennel személyes kapcsolatban van. Akarod-e ezt a kapcsolatot az Istennel? Akarsz-e az Istennek hinni? Akarsz-e bizalommal teljesen az életedet ráépíteni? Mert ha akarod, akkor nem tudsz vétkezni. Lehet, hogy nagy ugrás. El tudjátok képzelni azt, hogy valaki fogja a sluckulcsot és rohan a Land Rover felé, és közben rossz indulatú a többiekkel? Hát majd kiúrik, azt mondja, ott van az ember, menj, te is kapsz tőle egy sluckulcsot, mert mindenkinek adja a sluckulcsot, menj, kérd el a sluckulcsot, neked is van egy sluckulcsot, neked is van egy Land Rovered, menj oda, hát nem tud velük rosszul bánni, mert az ígéret bennem munkálkodik, és teljesen átalakítja őt, olyanná tesz, mint amilyen Isten. Értek, ezt mondok? Ez csak költői kérdés. És utána megyek, most nem azt történet, hogy 40 éven keresztül megyek, minden nap esik egy porció manna, pénteken két porció esik, ha többet szedek, megrohad, pénteken szedem, nem rohad meg, 40 éven keresztül a ruhám nem szakad le rólam, tehát az egész életemet ott 40 keresztül a pusztába végig vezeti. Mit kellnék, hogy tegyen, hogy megtanuljak hinni neki? Hogy megtanuljak bízni benne. Tudnék bármit tenni? És akkor elvezeti őket a Hóreb hegyéhez. Ugye most már népnél vagyunk? Mert foglalkozunk a nehezebb kérdéssel. Elvezeti őket a Hóreb hegyéhez, hogy ott szövetséget kössön velük. Na Józsi, itt megbukik az elméleted. a Hórev hegyénél az engedelmesség szövetségét kötötte. Na nehogy már csak ilyen olcsóvá tegyük itt az evangéliumot. Hát ez egy nagy tévedés. Ez egy nagy tévedés. Azt mondja Pál apostol, ezt, hogy Pál apostolra nézzük, azt mondja Pál apostol, hogy az ígéretet, amit 490 évvel korábban adott, azt most ott a Hórev hegyénél semmissé teszi, és átváltja a törvénynek való engedelmesség szövetségére? Hát nem. Az Isten nem változik. Érted, hogy mondok? Pál apostol azt mondja, nem fog közel 500 évvel később, 490 évvel később a változás árnyékát mutatni. Isten nem ilyen. Azt mondta, az örök életed, Józsi, az ígéretem elfogadásán múlik. Akármi történik. És amikor oda mentek a Hórevhez, oda mentek a Hórevhez, akkor nézzük meg, hogy Isten hogyan is kezdi. Azt mondja, hogy 19.4.6. 2 Mózes 19.4.6. Kettő Mózes 19. fejezete. Izrael a Sínai hegynél, ez a fejezet címe. Azt mondja, a harmadik hónapban azután, hogy kijöttek Izrael fiai Egyiptomról, 3 hónapon keresztül tanította őket a bizalomra. Most kicsit emberi nyelven beszélek. Isten azt gondolta, nem gondolta, de most legyen, azt gondolta, hogy már érettek arra, hogy mint nép megtanulják, hogy ők mikor lesznek egy kiválasztott nép. Azt mondta, azon a napon érkeztek a Sínai pusztájába, Refidimből elindulván érkeztek a Sínai pusztájába, és táborba szálltak a pusztában, a hegyjel átelemben szállt pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván, ezt mondd a Jákob házanépének, és ezt a tudtára Izrael fiainak. Na most figyeljünk. Azt mondom Mózesnek, hogy most mondd meg a népnek azt a szövetséget, amit kötök velük. Ugyanúgy, ahogy Ábrámmal kötöttem, megkötöm az Ábrám népével is. Na, olvassuk el, hogy mit mondott. Így kezdte. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem. Micsoda egy kezdés ez, nem? Odaadtam neked a suszkulcsot. Van egy terepjáró. Már élvezted. Egyiptomot bosszút álltam. Betelt az idejük. Nem kiszabadítottam a beteget Egyiptomból. A vörös tengeren átjöttetek, semmi bajotok nincsen, itt vagytok, micsoda Isten vagyok én. Milyen szeretettel gondoskodom rólatok. Semmit nem tettetek, én mindent nektek adtam. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Úgy próbálja a végtelen szeretetében, a sóvárgó szeretetében magához csatolni őket, hogy hivatkozik arra, hogy soha nem csaptala be benneteket. A bizalmat soha nem törtem meg. Most se fogom. Ezt mondja, ugye? Ezt mondja. A legnehezebb helyzetből, mikor a halál völgyének árnyékában jártál, ott volt mögötted az akkori világbirodalom legnagyobb hadserege, az Amerikai Egyesült Államok atomfegyverzete, Egyiptom, akkor én ebből kimenekítettelek téged. Ételed, italod, ruhád, táborhelyed, minden van, mert én vezetlek téged. Mostan azért, 5. vers, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok, birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondod Izrael fiainak. Hát ez nagyon rövid. Továbbra is tartsátok meg az ígéret szövetségét. Ezt mondja. Azt mondja Mózesnek, menj a néphez, és mondd el nekik, eddig a ti életetekben is megnyilvánultam, mint az ígéret istene, a szabadítás istene, ezt a fajta ígéretre való kapcsolatot tartsátok meg. És ha megtartjátok, hogy az ígéretekre függesztitek a szemeteket, akkor szent nép lesztek, nékem papok, birodalma és szent nép. hol van itt? Hol van itt a cselekedet? Hol van itt az, hogy mi mindent kell csinálni? És Isten ezt akarta mondani. Erre lemegy Mózes, és azt mondja ez a nép, amit mi is mondunk, amit csak parancsol nekünk, azt majd mi megtesszük, és úgy leszünk az ő népe. Hát ez már nem az Isten szövetsége. Értek a különbséget? Az adventistákról szól. A mai keresztényekről szól. És ezért válnak depressziósá, ezért nyomja őket a saját szövetségük, nyomja őket halálra. Mert ők maguk húznak magukra olyan igát, amit az Isten nem tett rájuk. Azt mondta, igen, igen, becses ígéretek által. Megteszik, amit kell. Ábrahámnál nem jött le a hegyre felhőben, meg villámban, meg nem nyilatkoztattak, hogy mi minden van, mert a szívébe volt írva, mert a bizalom miatt ő belőle jött a jó. Akkor minek adta a törvényt? Erre még válaszoljatok. Akkor minek adta a Hórab hegyén a törvényt? Tanítómester, így van. Azért adta, hogy végre belássák a törvény lehetetlen megtartás, mert hogy egy lehetőség maradt. Elhinni az ígéretet. Elhinni, hogy helyettem valaki más tartja meg a törvényt. Elhinni, hogy helyettem valaki más fog meghalni a bűneimért. Elhinni, hogy valaki nem csak annyira szeret engem, hogy ígéretei vannak, hanem magára veszi az én bűneimet és meghal, értem. Ezt elhinni, mert nincs más, mert amíg a törvénnyel próbálkozom, addig kudarc és kudarc és kudarc és kudarc és kudarc és kudarc. És a törvény pont ezt akarja, hogy átéld a kudarcot. A törvény pont ezt akarja. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten elküldte az ő fiát testben, hogy helyettem kielégítse a törvény követelményeit. De nem azért, mert ő a törvényre helyezte a tekintetét, hanem mint az én példaképen ő hitt az atya ígéretének. Mind halálig hitt az atya ígéretének. Így van? Jézus az ígéretekbe való kapaszkodás egyetlen és legnagyobb példaképe. Hogy mondta ezt a Biblia? Az előtte lévő örömre tekintve. Jól mondom? Jól adom vissza, amit a Biblia mond? Nem figyelte azt a nyomorúságot, azt a szenvedést, amin át kell mennie. Ha a tekintetünket az előttünk lévő örömre, az Isten ígéretére szegezzük, akkor hit által, az ígéret elérés által az életünk, a viselkedésünk, a gondolkodásmódunk minden átalakul, nem is feltétlenül vesszük észre. És minél inkább nézzük az előttünk lévő ígéretet, minél inkább azzal foglalkozunk, annál inkább dicsőségről dicsőségre haladunk előre. Szerintem ez az evangélium. Szerintem ez az evangélium. Na, hadd olvassam el csak egy ígéretet, jó? Csak egyetlen egyet, amit a nagy küzdelemből. Előre figyelte mindenki, aki tud angolul, annak házi feladat, nézze, majd meglátjátok, hogy annyira benne voltunk egy rossz teológiában, hogy Ellen White eredeti angol szövegét is úgy fordítottuk, ami nem helyes. Mert nem tudtuk felfogni azt, ami benne van, annyira elmondom mit. Ebben a könyvben az 541. oldalon így olvasom. Ez a legvégén van. Már kiadták a vasárnap törvényt, már mindennek a vége van, az gonoszok le akarnak ölni bennünket. És akkor egyszer csak Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe szabadítására. Hiszed különben? Hiszed? Ezt ígéri? Isten éjfélkül mutatja meg hatalmát népe szabadítására, feltűnik a nap és teljes fényben ragyog, jelek és csodák történnek gyors egymás utánban. A gonoszok rémülten és csodálkozva nézik el jeleket, az igazak pedig szent örömmel szemlélik szabadulásuk jeleit. A természetben, mintha minden a visszájára fordulna, a folyók állóvizekké válnak, sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd egymásra tornyosulnak. A haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely leírhatatlan dicsőségtől tündököl, onnan hallatszik az atya hangja, amely olyan, mint sok víz zúgása. Ezt mondja, meglett. Egyet kiadjok. sírok nyílnak meg, a meglett szóra, sírok nyílnak meg, és sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, a Dániel könyve 12. fejezete, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázat és örökkévaló utálatosságra. És most figyeltek. Hatalmas mondat. Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg. Van, nem vagytok? A harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg. A harmadik angyal üzenetét 1844-től kezdve hirdetik. Akik a harmadik angyal üzenetével vetett hittel haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival, és azok is feltámadnak, akik őket által szegezték és gúnyolódtak. Tehát Isten hangjára előjövünk mi, szombatünneplő harmadik angyal üzenetével vetett hittel meghaltak, a részleges feltámadás jó csapata, és előjönnek a rossz csapat is, akik őt által szegezték, de ezek most nem foglalkozunk. Azért, hogy meghalljuk, hogy az atya kijelenti, hogy a fiú melyik napon és melyik órában jön el. Még nem jött el? A gonoszok mennydörgést és villámlást hallanak, mi pedig azt halljuk, hogy az én fiam ezen a napon és ezen az órán jön. Még nem jön? Csak meghalljuk. Ezek mi vagyunk? Vagy azért, mert még nem haltunk meg, vagy mert meghaltunk, de a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel a szombatot ünnepelve. Ez hihetetlen. Előjövünk megdicsőlve. Nézzük, mi lesz a sorsunk. 550. oldal. Amikor pedig később a fiú, ugye a sötét felhő, világos jön, szépen közelít, nem részletem, olvashatok el a 40. fejezetben, amikor a fiú pedig halló távolságba ér, itt slangben, akkor azt mondja, ti megváltottaim, jöjjetek elő a sírból. Mit ide nem vált? Az élő igazak nagy hirtelen egy szempillantásban elváltoznak. Kik az élő igazak? Akik a részleges feltámadásba feltámadtak, a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel, és akik soha nem haltak meg. Az élő igazak nagy hirtelen egy szempillantásban elváltoznak, Isten szava nyomán megdicsőültek, ugye amikor kijöttek, a sírból, és most Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elébe a levegőbe. Az angyalok egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek közül. Micsoda ígéret! Ábrahámnak azt ígérte, neked fiat fog születni, és onnan nagy népatyává teszlek. Neked és nekem azt ígéri, hogy vagy így, vagy úgy meg fogod hallani az atya hangját, az a kivételes csoport tagja leszel, akik meghallják az atya hangját, amikor kinyilatkoztatja, hogy mikor jön vissza a fiú, melyik napon és melyik órán. Meg fogjuk látni az meghalt, korábban meghalt, nem szombatünneplő, vagy hát akik 40-ét haltak meg, előjönni a sírból, és mi pedig egy szempillantással elváltozunk. Ezt ígéri az Úr. Elhiszed-e? Elhiszed-e? Á, Uram! Öreg vagyok már, 90 éves, nem lehet már gyerekem. A feleségem 80 éves, nem lehet már gyerekem. Én fogok a 144 ezerrel. Amen. Halleluja. Engem hívtál el, ennek a generációnak a tagja vagyok. Milyen nagyobb ígéret kell még neked? Ez a legnagyobb ígéret, amit valaha ember kapott. Ez a legnagyobb ígéret, amit valaha ember kapott, mert a legnagyobb csapat, akik olyan éneket fognak énekelni, mi egy olyan éneket fogunk énekelni, aki senki más nem tud énekelni. Az elváltozás énekét. Azt az éneket, ami a bárány éneke. Mi leszünk a legközelebb Jézushoz, te és én. Ne nézz arra, hogy milyen vörös tenger áll előtted, milyen pusztán áll előtted, ne nézz! Fölfele helyez a tekintetedet. A Biblia nem volt elég Isten népének. Egy 10 éves lányt elhívott, hogy látomásokon keresztül a fejébe vésse az. Mi volt az első látomás ellen vágynak? Mentünk fölfelé, és fölfelé kellett tekintetünket szegezni. Sokan lenéztek, és alábuktak, és soha nem láttuk őket. Felfelé néz. Nem magadra néz. felfelé néz, és egyedül ez fog téged megmenteni, és engem megmenteni. És mindenkor dicsérd az Istent, hogy a halottból élőt teremt, hogy a halottat feltámasztja. Ilyen ígéretünk van, ilyen becses ígéretünk van. Mit mondtok rá? Azaz hiszem. Köszönjük Jézus Krisztust, köszönjük a Te csodálatos szeretetedet, hogy a világ megteremtése előtt elgondoltad, hogy mit teszel értünk, és a Te ígéreted, hogy sasszárnyakon Te a mennybe viszel bennünket, az megáll és nem változik. Ez volt a szövetség, amit kötöttél velünk, ez az a szövetség, ami örök szövetség, nem történelmi időhöz, az Ószövetség idejéhez, vagy az Újszövetség idejéhez kötődik, hanem ez az igazi szövetség Te veled, hogy mi megismerjük a Te csodálatos ígéreteidet, a Te csodálatos szabadításodat, hogy mindent Te végzel el bennünk, hogy a halottat feltámasztod, az élő halottat pedig élővé teszed, és alkalmassá alakítasz, formálsz bennünket a veled való örök életre. Köszönjük, hogy ezt a munkát elvégzed, és köszönjük, hogy a választás szabadságot adod nekünk. Köszönjük, hogy az ígéretek által könnyűvé akarod tenni ezt a választást. Könnyűvé akarod tenni, hogy az ígéreteket lássuk, és ez átalakítsa a gondolkodásunkat és az életünket. Mennyi atyánk, bűnösek vagyunk, gyengék vagyunk, halottak vagyunk bűneinkben. De Te eljöttél, fiad által meghaltál értünk, és újra lehetővé tetted, hogy örökké élhessünk boldogságban. Köszönjük ezt a hatalmas szabadító szerelmet. Köszönjük ezt a hatalmas ígéretet. Segíts nekünk, hogy az ellenség ne tudja a szemünket erről az ígéretről levenni sohasem. És így dicsőségről dicsőségre elváltozzunk, és mindenkor veled lehessünk. Mennyei atyánk, várjuk a Te szent fiad megjelenését, várjuk a Te hangodat, amely kijelenti a napot és az órát, és együtt akarunk örvendezni mindannyian. Jézus nevében köszönjük ezt neked. Amen.